Hallgassátok meg Urunk igéjét, amint megírva található Lukács evangéliumának a 19. fejezetében, a 11. verstől a 27. versig terjedő szakaszban. Lukács evangéliuma 19. fejezetéből a 11-től a 27. versig terjedő szakaszt olvasom. A csütörtöki olvasmányunk volt ez, leülve, nyitott szívvel hallgassa meg a gyülekezet. Amikor pedig ezeket hallották, már mint ami Zákeusról szóltak, mondott egy példázatot is Jézus, mert közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Így szólt tehát. Egy előkelő ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, és úgy térjen vissza. Hívatta 10 szolgáját. Átadott nekik 10 minát, és azt mondta nekik, kereskedjetek, amíg vissza nem jövök. Alattvalói azonban gyűlölték őt, ezért küldöttséget menesztettek utána, és azt üzenték. Nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk. Amikor pedig megszerezte a királyi méltóságot és visszatért, magához hívatta azokat a szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja ki, hogyan kereskedett. Jött az első, és azt mondta, Uram, a minád 10 minát nyert. Az erre így szólt. Jól van, jó szolgám, mivel hű voltál a kevésen, legyen hatalmad 10 város fölött. Azután jött a második és jelentette. Uram, a minád 5 minát nyert. Ehhez pedig így szólt. Uralkodj te is 5 városon. Jött a harmadik is, aki így beszélt. Uram, itt a minád. Egy kendőbe kötve őriztem. Féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy. Azt is behajtod, amit nem fektettél be, és learatod azt is, amit nem vetettél el. Ekkor az így szólt hozzá. A saját szavaid alapján ítéllek meg, gonosz szolga. Tudtad, hogy én könyörtelen ember vagyok, hogy behajtom azt is, amit nem fektettem be, és hogy learatom azt is, amit nem vetettem el. Miért nem tetted hát a pénzemet a pénzváltók asztalára? Hogy amikor megjövök, kamatostul kapjam meg. Az ott állóknak pedig ezt mondta. Vegyétek el tőle a minát, és adjátok annak, akinek 10 minája van. Mire ezt mondták neki? Uram, annak 10 minája van. De ő így válaszolt. Mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királlyá legyek felettük, hozzátok ide, és vágjátok le itt előttem. Isten szent lelke, segítsen az igét megérteni, szentelje meg szívünket, hogy az igének befogadói, és aztán majd gyümölcstermők lehessünk. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Mindenható Istenünk, végtelen hálával köszönjük meg neked, hogy ismét összegyűlhettünk a te napodon, a te házadban, azért, hogy veled így közösségben is találkozzunk. Köszönjük, hogy ennek semmi akadálya nem hárult elénk most, köszönjük, hogy elhárítottad az akadályokat. Hálásak vagyunk neked azért, mert te hamarabb érkeztél mi nálunk, mert te már az előző vasárnapon is, sőt már annak előtte is készítetted azt, ami most mielőttünk állhat. Köszönjük, ha a mi szívünket is formáltad, kérünk add, hogy tudjunk egészen veled betöltekezni. Kérünk a te lelkeddel, tedd meg velünk a csodát, hogy azok a beszédek, a te beszédeid, amelyek nem a mi beszédeink, ne legyenek magasak a mi számunkra. Hadd tudjuk már megérteni azt, amit te üzenni kívánsz. Könyörögve kérünk, szólíts meg bennünket a lelked csodájával, hogy ne emberi szó hangozzon, ne emberi kapcsolatok legyenek itt most a fők, hanem a veled való kapcsolat. Könyörögve kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor földhöz ragadtak vagyunk, olyan nagy szükségünk van arra, hogy te fölemelj. Köszönjük, hogy ezt ígéred, köszönjük, hogy teszed. Kérünk, most is cselekedd ezt meg velünk. Add, hogy a bűneink bocsánatának a jó ízét átérezve, vegyünk egy nagy, mély levegőt, és szánjuk rá jobban magunkat a neked való engedelmességre, mint ahogyan ezt eddig tettük. Köszönjük, hogy erre most ismét egy újabb lehetőséget készítettél. Kérünk add, hogy tudjunk ezzel jobban élni, mint az eddigiekkel. Lelked kegyelmét kérjük ehhez. Ámen. Énekelt imádság alatt a gyermekek gyermekisten tiszteletre mennek, akik pedig itt maradunk felnőttek, egy nagyon különleges énekkel imádkozhatunk. A 410. dicséretnek az első versét fogjuk énekelni. A 410. ének első versét, amely így kezdődik, csak vándorút az életem, még majd hazámba érkezem. 410. énekünk első versével imádkozzunk. Az iga, amellyel Urunk a szívünket keresi, az imént elhangzottak mellett megírva található a szerdai olvasmányunkban Lukács evangéliuma 19. fejezetében, a 8., 9. és 10. versben, ez Zákeusnak a válasza az Úr Jézus szavaira, tehát Lukács evangéliuma 19. részének 8., 9. és 10. versét olvasom. Zákeus pedig odaállt az Úr Jézus elé, és ezt mondta: Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom. És ha valakitől valamit törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom vissza annak. Jézus így felelt neki: ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, amikor ennek a világnak a visszásságaival, nehézségeivel találkozunk, akkor nagyon gyakran eszünkbe jut, milyen más lehetne ez a világ, ha mindenki keresztjén hitben élne. Ha valaki Krisztusban hisz, az ugyanis hatalmi kérdés is. Kinek a hatalma alatt állsz? Kinek engedelmeskedsz? A hívő ember egyszerre két országnak a polgára, ennek a hétköznapi életnek a valóságába. Egyszer saját földi hazájának, ahogyan a többi ember is otthon van valahol. Aztán, és ez a legfontosabb, nyilván polgára a hit által a hívő ember a mennyei hazának is. Úgy élhet és úgy is kell élnie, ahogyan énekeltük, mint aki átutazik ezen a világon, és az igazi hazája az a Krisztusnak a királysága. A menny polgára hűséges a hazájához, az uralkodójához, akkor is, amikor nem otthon van. Hasonlóan ahhoz, hogy például nem válik Németországban egy magyar ember németté, Olaszországban olasszá, legalábbis ha bármit jelent számára az ő magyarsága. Megtartjuk a szokásainkat, az ünnepeinket, a nyelvünket, még akkor is, ha valami szomorú ok miatt esetleg nem a hazánkban élünk. Hát éppen ilyen a hit, a mennyei polgárság is. Noha mi a világ laza, eltérő szabályai között élünk, mégsem muszáj ezekkel megelégedni, ezeket követve élni. Mert a hívő ember a mennyei haza szigorúbb, krisztusi szabályai szerint él, ha jelent neki bármit az Úr Jézus. Egyszerű példa. A világ azt mondja, haragudjál azokra, akik szerinted megérdemlik. Haragudj a haláluk napjáig, sőt, ha megteheted, álljál is rajtuk bosszút. Az Úr Jézus ellenben ezt az imádságot adja napi imádságunkként. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. A hívő ember csak akkor nem asszimilálódott, nem olvadt be ebbe a világba, nem hagyta el, nem mondott le végleg mennyei hazájáról, ha ezt próbálja meg követni, nem pedig a világ laza szabályait. Aztán az is fontos, hogy attól még, hogy az ember esetleg nem a családjával él az otthonában, azért rájuk és a hazájára gondolva végezheti és végzi is normális esetben a külföldi munkáját. Némelyik szegényebb országot lehet hallani időnként a hírekben, hogy egyenesen az védi meg az állam csődtől, hogy a külföldön dolgozó polgárai hazaküldik a nyugaton megkeresett valutát. Ezt a polgárok beváltják otthon a helyi pénzre, és így az az ország sokat érő nyugati valutához jut, ezért nem megy csődbe. Szóval lehet még külföldön is a hazánk javára dolgozni, vagy éppen lehet mindent felégetve beolvadni, hogy nekem ez az új hazám, régi hazám, hát olyan nem is volt, ez az én egyetlen hazám. És létezik ugyanilyen a hitben is. Nyilván negatíve érdekes ez most nekünk, mikor valaki annyira megszereti a világ dolgait, hogy úgy érzi, hogy Krisztussal én most már nem szeretnék foglalkozni. Teljesen megfeledkezik az ilyen ember az Úrról. Ez a minákról szóló példázat arról szól, hogy hogyan viselkedjünk, amíg teljessé nem válik ebben a világban az Úr Jézusnak az ellentmondást nem tűrő uralma. Azaz, hogy hogyan legyünk mennyei hazánknak jó és hasznos polgárai itt az idegenben. Több nagyon ismert példázathoz hasonlóan, gyakran ezzel a példázattal is nagyvonalúan bánnak az emberek. Azt hiszük, hogy kívülről tudjuk az üzenetet, értjük a lényeget, pedig hát igencsak el kellene gondolkodni az olvasottakon. Lukács és Máté általában hasonlóan emlékeznek vissza egy-egy eseményre, tanításra, és hasonlóan is dolgoznak az evangéliumaikban. Ebben az esetben azonban meglehetősen nagy különbségeket talál a figyelmes olvasó, ha végigolvastuk csütörtökön, vagy éppen végighallgattuk most figyelmesen, akkor azt, ami a talentumok példázatáról eszünkbe jut, azt Máté evangéliumából tudjuk, ahhoz képest itt sok minden másképpen van leírva. A fő mondanivaló természetesen nem változik, de a hangsúlyok mégis máshol vannak. Lukács például sokkal bővebben ír a külföldre idegenbe távozó gazdáról. Máténál csak annyi szerepel, hogy elment hosszú időre, és a szolgáit megbízta a vagyon a gyarapításával. Lukács azt is leírta, hogy miért ment el a gazda, és azt is, hogy mit tettek egyes polgárai az ő távollétében. Hát első látásra nyilván azt mondjuk, jó, persze, különbség ez a teológusnak, de hát mi hétköznapi emberek nem is kell ezzel foglalkozzunk. Hát miért lényeges, hogy egy példázatnak a főszereplője hova ment? Máténak a hatása nyomán egészen az a gondolatunk, hogy hát nem is lényeges ez az ember, aki elment meg visszajött, csak az, hogy a kapott talentumokkal, amiket itt minaként ír Lukács, azokkal mégis mit kezdünk, hogy ez itt a lényeg. A mina egyébként görög pénz nem volt, az értéke a 100 drachma, tehát körülbelül 100 nap alatt kereshető napszám, 3,5 havi kereset, hát egy átlagos ember számára az ókorban azért ez így egyben nem kis összeg volt. De vajon miért nem mindegy, hogy hová megy ez a gazda? Ha közelről nézzük, még az a gondolatunk is támadhat, mintha nem is egészen ugyanaz a példázat állna előttünk Máté és Lukács leírásában, hanem két különböző történet. Hát nagyon fontos tehát, hogy ez a példázat itt Lukácsnál a Zákeus megtérésének a tanulságait foglalja össze. Amikor Zákeus vámszedő megismerte az Úr Jézust, az ő segítségével beismerte, felismerte a bűneit, és elhatározta, hogy soha többé nem fog gonosz, harácsoló életet élni. Sőt, amennyire Csak lehetséges ez, még a múlt hibáit is igyekszik bőségesen jóvá tenni. Még egyszerűbben. Jézus megjelent, Zákeus pedig átadta neki az életét, engedte, hogy ezentúl az Úr Jézus uralma, hatalma határozza meg őt. A világi szabályok helyett ő most már a szigorúbb, a mennyei haza szabályai szerint kívánt élni. Hát ez valami olyasmi, mint amiről utóbb a példázatban halljuk, hogy az Úr Jézustól kapott kincset valaki megsokszorozza. Nem csak a jelentés a jövőt, de még a múltját is Jézusnak akarja szentelni. Jézustól megkapta a saját maga valóságos képét. Kinek lát engem az Isten? Ki vagyok én? És elborzasztotta Zákeust a látvány. Megijedt önmagától, és megbánta, amit tett. És ez átalakította az egész életét. Szeretett volna Jézusnak tetsző életet élni, a Jézus által elítélt élet helyett. Tudta, hogy itt valami nagyon komoly dologról van szó, így hát halálosan komolyan vette Jézusnak a megtérésre hívó szavát. Nos, amikor ezeket átélték, hiszen ez egy valóságosan megtörtént eset, ráadásul ugye Jeruzsálemhez is közeledtek, Jeruzsálem felé, Jerikó az utolsó nagyváros, ahol is ugye ez a Zákeussal való találkozás történt. Úgyhogy a tanítványok gondolkodtak is közben, Jézus a Messiás Jeruzsálembe megy, most jön el az Isten országa, egy picit kell még várnunk, és itt valami óriási dolgok fognak történni. Ezt gondolták magukban. Jézus tehát Zákeusnak ezt a gyönyörű megtérését, illetve a tanítványoknak az ő uralkodására vonatkozó elképzeléseit szerette volna helyes mederbe terelni ezzel a példázattal. Abban akart nekik segíteni, hogy megértsék, hogyan, mivel kell tölteniük az Úr Jézus mennybe menetele utáni időt az ő visszatéréséig. Lukács különösen is Jézusnak a második eljövetelét, az ezzel elkezdődő totális uralmát érezte hangsúlyosnak. Hát ezért is ír le olyasmit is, amit Máté annak idején még nem. A példázatbeli ember egy másik országba, egy másik tartományba távozik, mert a sajátjában király, vezető ember akar lenni. Távol léte idejére 10 szolgájára 10 minát bíz, hogy gazdálkodjanak vele. Itt az is fontos, hogy Lukács leírása szerint ez az ember mindenkinek ugyanannyit ad. Hiszen a Mátéból emlékszünk, hogy ott valakinek 5-öt adott, valakinek 2-t, 1-et, stb. És itt azonban a 10-ből mind a 10-nek pontosan ugyanannyi értéket ad, tehát magyarul egyforma eséllyel indulnak. Azonban némelyek, nyilván nem azok, akik ezt a mina csomagot kapták, gyűlölik ezt az embert, és nem akarják, hogy a királyuk legyen. Nagyon elszántak, még küldöttséget is menesztenek az ember után, hogy ne csak az ő véleménye hangozzon el, mi nem akarjuk, hogy ez uralkodjon felettünk. Nem járnak sikerrel, kinevezik az embert vezetőnek, hiába az ellenvéleményt. Ezek után, mikor ő immár királyként közeledik, jön a megbízottak ellenőrzése. A szolgák közül 3-ról mond az Úr Jézus bármit is. Aki az egy minából 10-et csinált, az 10 város fölött kap uralmat. Aki az egyből 5-öt, az 5 város felett. Aki pedig az eredetit csupán megőrizte, az büntetést kap. Még az egy minát is elveszik tőle, és nem kap egyetlen város feletti uralmat sem. Mi a gazda panasza ellene, hiszen kár nem érte őt? Az, hogy ez a szolga legkevesebbre sem volt hajlandó az urának az előbbre jutásáért, egyszerűen nem vállalta, nem végezte el a kiadott feladatot. Hiszen nem az volt az ő dolga csupán, hogy megőrizze, hanem hogy gazdálkodjon az urának a vagyonával. De ő ezzel nem törődött. Pedig nem jelentett volna munkát, hogyha a pénzváltókra bízta volna ezt a pénzt, annak a kornak a szabályai szerint a befektetett összeget mindig visszakapta a befektető, tehát ahogy ma mondanánk, ez egy tőke garantált befektetés volt, tehát ugyanitt tartott volna akkor is, ha odaadja, azt az egyet biztos, hogy vissza tudta volna adni a gazdájának, csak éppen még meg is gyarapíthatta volna. De ő még erre sem volt képes. Ítéletet kapnak érthető módon azok is, akik nem akarták, hogy ez az ember a királyuk legyen. Akik az ellenlábasai voltak, akik még küldöttséget is mertek meneszteni ellene, azokat a szeme láttára ki kell végezni. Nincs irgalom. Bármilyen meglepő is erre a nagyon kemény, nagyon durva beszédmódra, amihez azért az Úr Jézustól egyáltalán nem vagyunk hozzászokva, egy akkortájt valóban megtörtént eset a magyarázat. Egészen hasonlót tett annak idején nagy Heródesnek a fia, akit Archelaosnak neveztek. Krisztus előtt 4-ben írják, de hát ez valamikor ott a Krisztus születése táján, Rómába ment ez az ember támogatásért, mert szerette volna az apjának a trónját, ezt a negyedes fejedelmi trónt elfoglalni. Ez alatt azonban egy 50 tagú jeruzsálemi küldöttség is elment Rómába, de Archelaos vállalkozása mégiscsak sikerrel járt. Hiába ment ez az 50 ember, hogy a császárnál megmondja, hogy na ezt ki ne nevez negyedes fejedelemnek, mert ebből baj lesz. Mikor ez az Archelaos hazatért, akkor átvette a hatalmat, vérbefojtotta az ellene kitört lázadást, és egy nagy palotát építetett magának Jerikóban. Úgyhogy amikor a tanítványok áthaladtak Jerikón, akkor ott, ahol ment ugye az országút forgalma, hát nyilván valahol onnan látható helyen volt ez a palota is, tehát akik átmentek Jeruzsálem felé Jerikón, azoknak erről a palotáról, az Archelaos palotájáról mindig eszébe jutott, hogy hát ez az ember úgy vette át fölöttünk a hatalmat, úgy lett a mi fejedelmünk, hogy elment Rómába, és kikövetelte magának ezt a helyet, és minket pedig, akik ezt nem akartuk, vérbe folytott, eltüntetett a föld színéről. Szóval adva volt ez a rossz uralkodói példa, amely azonban abban azért példás mégiscsak, hogy határozott. Ez az ember nem dülöngélt balra és jobbra, tudta, hogy mit akar, tudta, hogy hogy kell, és elérte. Ebben az egyben kerülhet be, mint példa ebbe a példázatba. Az ő gonoszsága, az ő tetteinek a feketesége előtt tudta az Úr Jézus még világosabban bemutatni a tanítványainak. Én a jó király vagyok, de a hűségeteket éppen úgy számon fogom kérni, mint bármelyik másik uralkodó. Ki fog derülni, hogy ki volt hozzám hűséges, és csak is ettől függ az illetőnek a jövője az én országomban, amikor majd én fogok uralkodni. Hűséges volt-e hozzám? Várta-e az én uralmamat, vagy nem? Hát ebben közös Archelaos, illetve az Úr Jézus. Ezért kerülhet be ebben a formában, Lukács ezért tudta így kinyomozni, hogy hogy is hangzott el vajon ez a példázat. Na de hát nézzük meg akkor most már egész konkrétan, hogy ki kit jelent a példázatban. A gazda természetesen az Úr Jézust jelenti. Ő az, aki bevonul ugyan Jeruzsálembe nem sokára, de most még nem hozza el az Isten országát. Ahhoz, hogy Isten országa eljöhessen, Jézusnak előbb el kell mennie. Pontosan ugyanúgy, mint ennek a példázatbeli főembernek. Most még nincs itt az Isten országa a maga teljességében. Csak ígéret szerint. Ezért is kell nekünk hívőknek csak álmodozni arról, hogy milyen jó lenne, ha egyet tudnánk érteni a körülöttünk élő összes emberrel, mert ugyanúgy gondolkodnának, mert ugyanaz lenne a fontos, ugyanaz lenne az erkölcsi mérték minden ember számára, akivel kapcsolatba kerülünk. Az Isten országában ez így lesz, de most még itt csak ígéret szerint van így. Még csak várjuk az Isten országát. És az is igaz, hogy nem várja mindenki. Ahogy a példázatbeli ember után a gyűlölői küldöttséget menesztettek, hogy rontsák az esélyeit, hogy ártsanak neki, pontosan ugyanígy Jézus ellen is folyamatosan megy az áskálódás. Nagyon sokan nem akarják Jézust királyuknak. És ezt nem is hallgatják el, nem rejtik véka alá, hanem folyamatosan hangoztatják, és tettekre is készek. Ha beszéltek olyanokkal, akik nem közénk tartoznak, akkor hamar megtapasztalhatjátok. Nagyon sok ember valami hihetetlen energiával, valami fékezhetetlen düvel harcol minden ellen, ami az Úr Jézussal kapcsolatos. Bármit, ezt tényleg így vegyük, bármit jobbnak tartanak, csak nehogy már a názáreti Jézus legyen az ő királyuk. Vannak viszont szolgái is, az Úr Jézusnak ebben az időben, amíg ő távolra ment, és amíg az ellenségei lázadoznak az uralma ellen. A szolgák, akiket ő megbízással hagyott itt, a tanítványok, akkor az apostolok, most mi magunk az egyház hívő tagjai. Ahogyan Zákeus is, mi is kincset kaptunk az Úr Jézustól. Mi ez a kincs? Az, hogy saját magunkat kendőzetlenül megismerhetjük. Megláthatjuk olyannak, amilyennek az Isten lát minket. Illetve, hogy erre a rettenetes látványra megoldást is kapunk az Istentől. Maga Jézus a megoldás. Nem kell a bűnben elpusztulni. De ezt a megoldást, ahogyan a minákat a példázatban, nem arra adja az Úr Jézus, hogy azokat mi magunknak megtartsuk. Hogy én tudok róla, ez a lényeg, a többieknek nem mondom, mert még valami bajom történik. Zákeus is nagyon sokfélét mondhatott volna. Például mondhatta volna, na jó, itt befejeztem, többet nem lopok. Tehát, hogy mi volt a múltban? Hát azzal már most ne foglalkozzunk. Én kezdek egy újat, nem tudom kitől mit loptam el, hát honnan is tudnám. Senkit nem kártalanítok, elégedjen meg mindenki azzal, hogy most már nem fogok többet lopni. Vagy akár azt is mondhatta volna, amennyit elvettem, annyit visszaadok. Az a jogos, hát az volt a tiéd. Amit én kerestem rajta, azt megtartom magamnak. Ez is egy nagy dolog lett volna, nem sokan mondanak még ilyet se. De ő nem ezt mondta. Hanem azt mondta, hogy a vagyona felét az érintetlen szegényeknek adja, akiktől soha semmit nem vett el. A maradékból pedig az ellopott érték négyszeresével kárpótolja azokat, akiket becsapott. Minden egyes bűnét megvallja, bevallja, felvállalja. A múltját is szeretné az Istennel, a Krisztussal tisztába, egyenesbe hozni. És azt is megmutatta egyúttal ezzel a tettével, hogy Jézus Krisztus az, akinek a segítségével ő erre a döntésre eljutott, akitől erőt kapott arra, hogy ezt valóban meg is tegye. Hogy ne csak álmodozzon róla, hogy de jó is lenne, de jó is lenne, de hát úgyse úgy van. Vett egy nagy mély levegőt, és azt mondta, innentől semmi nem úgy lesz, mint ahogy eddig volt. Innentől az lesz, amit a Krisztus mond. És a múltból is, mert mindent tudok, mert pénzzel bánó ember, ha normális, akkor könyvel, pontosan tudta, hogy kinek mennyivel tartozik, hogy hol mit követett el. És nem mondta azt, hogy kifújta a szél ezt a jelentést, hogy ezzel gyújtottam be tavaly télen. Megvolt neki, és vállalta a bűnbánást is. Na hát valahogy így kéne nekünk, Kései tanítványoknak is tennünk. Nem elég csak tudni, és nem elég magunknak megtartani mindazt, amit az Úr Jézus mond. Ehelyett elsősorban úgy kell élnünk, ahogyan a Krisztus tetteinek a hirdetése ezt megköveteli. Hogy legyen ismert, hogy ki ő nekünk. Megtéríteni nyilván senkit sem tudunk. Vannak emberek, akik erről álmodoznak, hogy egyik-másik ember majd megtéríti a másikat, nincs ilyen. Mi nem tudunk senkit megtéríteni. Azt azonban megtehetjük, hogy igyekszünk megismertetni velük az Úr Jézust annyira, amennyire engedik, hiszen ez mindig kettőn áll. Hát hiába mondunk mi valamit, ha a másik nem akarja megérteni. Egy professzorom mondta mindig az egyetemen, hogy a nem értés joga az az olvasóé. És tényleg így van. Elvégezzük a szakmunkát, leírjuk, annak, aki olvassa, joga van nem érteni azt, amit írunk. És akkor hiába volt az egész. Hát a példázatbeli minákkal való kereskedés az nagyjából ezt jelenti, hogy nem csak őrizgetjük, zsugorgatjuk magunknak, amit Jézustól tanultunk, hanem valahogyan megpróbáljuk ezt a többiek számára is elérhetővé tenni, mert az evangélium az azzal gyarapodik, ha minél több ember azt mondja rá, hogy igen, ez kell nekem, szeretném az üdvösséget Jézus Krisztustól, ezen az úton, amin ő kínálja. Ez a nyereség az evangéliumban, mikor minél többen megtérnek. Ha szeretnéd a nálad lévő kincset gyarapítva odaadni az Istennek a számon kérés napján, akkor követned és hirdetned kell a lehetőségek szerint az evangéliumot. Lehet, hogy nem hagyják, hogy Krisztusról akár csak egy szót is szólj. Azt azonban nem akadályozhatják meg, hogy te magad Krisztusnak engedelmesen éljél. Nem kötelező hazudni. Nem kötelező gyalázni az Isten csak azért, mert mások gyalázzák. Nem kötelező reménytelennek lenni csak azért, mert a hit nélkül élő embernek tényleg nem sok reménysége van. Vagy nem kell gyűlölni azokat, akik téged gyűlölnek. Az ige hirdetését megakadályozhatják, de az igének a megélését azt nem. És a számon is kéri majd az Isten, éppen úgy, ahogyan a minákkal való kereskedést a példázatbeli nemes ember. Nos, ha ez a főember, ez a gazda Jézus, és az ő uralkodásának kezdete ennek a világnak a vége, akkor már azt is értjük, hogy miért van itt szó az ellenfelek kivégzéséről. Jézus nem kegyetlen, de bűn és igazság nem férhetnek meg egymás mellett. A bűnösöknek jó sok lehetőség van adva az utolsó napjukig arra, hogy a kározatból kijöhessenek. Mi is így lettünk az Úr Jézus gyermekei, hogy korábban ellenségei voltunk. Mi magunk vagyunk erre a bizonyíték, hogy az Isten nem a levegőbe beszél, hogy lehetséges ma is Zákeus módjára megváltozni az Isten segítségével. Aki azonban nem akar a bűntől elválni, hanem abban akar maradni Isten nélkül, annak nem lehet más a jövője sajnos, el kell pusztulnia. Isten nem hagyja örökre büntetlenül a bűnt. Aki hajlandó letenni a bűnét, kérni és elfogadni a bocsánatot, annak Krisztusért megbocsát. De aki a bűnben akar élni, az nem élhet örökké. Isten türelme arra vonatkozik, hogy a rossz útról legyen idő és lehetőség visszatérni. Ez azonban nem tart örökké. Az Isten kegyelmének, ahogy mondani szoktuk, temporális határai vannak, tehát időbeli határa van. Határtalan az Isten kegyelme, egyetlen határa az idő. Amikor ő azt mondja, hogy eddig vártam, utána már nincs kegyelem, előtte van. A halálunk ez az időpont, vagy pedig az Úr Jézusnak a visszajövetele. Amikor minden megáll úgy, ahogyan van. És akkor már késő azt mondani, hogy nem ilyennek képzeltem, ha tudtam volna. Mert tudhattad volna. Na hát mennyivel több ez a példázat annál, ami egyből eszünkbe juthat. Hogy az Isten adományaival jól kell sáfárkodni. Benne van ez persze, de sokkal több minden van még ebben a szakaszban. Mi már abban a korban élünk ráadásul, amikor a nemes ember már visszafelé tart, már az övé a királyság, csak éppen nem ült még fel a trónra. Ahhoz előbb vissza kell jönnie. És akkor mindaz, amit ez a példázat mond, a mi életünkben is valóság lesz. Minket a szolgákat, a hűségünk, a szorgalmunk, a felelősség tudatunk alapján fog ellenőrizni. Mit tettünk azzal a kincsel, amit ránk bízott az Úr? Ellenségeivel pedig leszámol. Láthatjuk, hogy minden eljárása tökéletesen igazságos és jogos. Ő komoly és megbízható, és éppen ezt várja tőlünk is. Segít felismerni a hibáinkat is, segít azokon változtatni. Ez a kincs, amit tőle kapunk. De ezt nekünk is akarni kell. Illetve fontos dolgunk, hogy ahol csak lehet, ott hirdessük nyíltan, a mi életünkben Jézus tett csodát, és mi őt imádjuk mindenek felett. Nem tudjuk, mikor tér vissza. Éppen ezért mindig készen kell állnunk a vele való találkozásra. Aki az egy mináját rejtegeti, annak most még nem késő. Vegye elő és forgassa. Krisztus bőkezően megjutalmaz azért, ha hűségesek vagyunk a neki való szolgálatban. A hívő ember átutazó ebben a világban. Nincs itt maradandó városa, hanem az eljövendőt várja. Ez a mindennapokra nézve azt jelenti, hogy a mennyei világ szokásait, szabályait követi, amelyek mindenben szigorúbbak, mint e világ szabályai. Mások a célok is, hiszen ebben a világban a könnyű élet, a gazdagság, a karrier, a szórakozás a cél. Krisztus országában pedig egyetlen cél van, az, hogy minél inkább egy legyek az Úrral, és az Úrban a testvéreimmel. Nagy feladat ez, nem apróság. De ennek követése, folyamatos gyakorlása azt mutatja meg, hogy kik azok, akik valóban már most az eljövendő mennyei haza polgárai. Legyünk tehát hűségesek, ahogyan Zákeus is hűséges volt. Elhagyta, megvallotta a bűneit, megváltoztatta az életét, és azt is nyíltan vállalta, hogy Krisztusnak köszönheti az ehhez szükséges erőt és kitartást. Légy hűséges, mert minden nappal közeledik az Úr visszajövetele. Amen.